Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Jó napot kívánok, a Klubrádió mikrofonjánál Bolgár György. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy kalapáccsal fejbe verték Jeszenszky Géza volt külügyminisztert. Meg kellett műteni, de ahhoz képest jól van. A történész professzor, aki az Antal kormány külügyminisztere, majd az első Orbán kormány washingtoni nagykövete volt, azóta viszont az Orbán rendszer következetes kritikusa lett. Azt mondja, hogy a támadó már évekkel ezelőtt inzultálta őt, a mostani támadás pedig nyilvánvalóan nem független, az egyre jobban szított gyűlölködő közhangulattól. Önök milyen következtetést vonnak le ebből az életveszélyes bántalmazásból? Következő témánk, hogy Romániában vesztett, Lengyelországban viszont tegnap győzött az elnökválasztáson egy radikálisan jobbos, egykori foci huligán. Orbán Viktor elégedett, Európa zavarodott, Magyar Péter pedig európai párt családjának vereségét is politikai ellentámadásra használta fel itthon, hazai körülmények között. Arra szólította fel ugyanis Orbánt, hogy nálunk is tegyék lehetővé a közvetlen elnökválasztást. 3 évtized hamis politikai alkúj után itt az idő, hogy az emberek döntsék el, ki álljon a magyar köztársaság élén, írta. Figyelem, magyar köztársaságról ír. És vajon lesz-e foganatja annak, amit követel? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy eközben Orbán összehívta a védelmi tanácsot? Mert szerinte az a veszély fenyeget, hogy Magyarországot kétszeres erővel fogják megtámadni. Nem is támadni, hanem megtámadni. Eddig nem tudtuk, hogy akár egyszeres erővel megtámadták-e, de most kétszeresen fogják. És mindez abból jutott eszébe, hogy az ukrajnai háború hosszabb és brutálisabb lesz, mint amire számítottak. Nyilván ezzel utalt arra, hogy az elmúlt napokban Ukrajna egészen különleges dróntámadást indított orosz repülőterek, orosz bombázók ellen több ezer kilométerre az ukrán-orosz határtól. Ebből aztán az következik Orbán szerint, hogy soha nem volt akkora a szakadék a Trump vezette békepárti erők, benne természetesen Magyarország, és a háború folytatását akaró brüsszeli és kijevi vezetők között. Ez vajon csak fenyegető szöveg védelmi tanácsostól mindenestül, vagy Orbán újabb durvaságokra készül? És ha igen, mik lehetnek ezek? Mi a véleményük végül arról, hogy online szavazással, szinte 100%-os támogatással Dobrev Klárát választották Gyurcsány Ferenc utódjául a Demokratikus Koalíció elnökévé? Mi lesz a DK-val, Dobrevvel az élen? Telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53. Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Solt Jánosné vagyok, és én az ukránok Európai Uniós tagságával kapcsolatban szeretnék szólni. Ma ben voltam a városban, és találkoztam ezekkel a legújabb plakátokkal, hogy szavazzunk nemmel, mert különben mi fizetjük meg az árát. És az a gondom, hogy teljesen átadjuk a terepet a kormánynak, és semmiféle olyan feliratot nem láttam, amelyik ennek ellene szól. Tehát nagyon szeretném, hogyha ön beszél valami olyan emberrel, aki fontos ember, nem ilyen kis senki, mint én, hogy próbáljanak például az Orbán meg a Szijjártó Arckétével felírni azokat, hogy amik az ő szavukat, csak semmi többet, csak az ő szavuk, amik elhangzottak, hogy meg kell sürgetni Ukrajna uniós bevételét. Igen. Például a másik, ugye, mert most már tényleg arról van szó, hogy a tegnapi dróntámadás után az Orbán megint kijelentette, hogy nem, hogy hosszabbodni fog a háború, és erről kitehet Kijev, és az Unió meg sem említi az oroszokat, meg sem említi, mint hogyha nem lennének.
Mint ha nem az oroszok folytatták ezt a háborút. Igen. Teljesen abszurd, és mégis működik.
Igen, szóval valahogy, de mert mi hallgatunk. Mert én egyszerűen nem látom, hogyan nem látom azt se, hogy a szuverenitás védelmi törvényről, amikor egyszer már beszéltem erről önnel, hogy a 88-89-ben a Soros pénzelte a Fideszt, és pedig azért, hogy párttá váljon, és megdöntse az előző rendszert. Ez volt a célja. Ez volt a célja annak, hogy idegen országból származó pénzeket kapott, és ezt felhasználta. Most ez nem érdekes, hogy az Orbán kint volt Oxfordban vagy Cambridge-ben, mert ez semmi. De maga a párt, aki pártként működött, és az volt a célja, hogy az előző rendszert megdöntse. Most ezek után jön egy ilyen törvény, ami minket, valamennyiünket fenyeget. Ezeket mind hangoztatni kéne hangosan, hogy akiknek ehhez van valamilyen eszközük, hatalmuk, hogy újságokban, villamoson, nem tudom, de jelenjenek meg ezek a szavak Orbán és Szijjártó arcképével, hogy az emberek valahogy mást is lássanak, ne csak azt, amit a kormány.
Nézze, igaza van A-tól Z-ig, és sajnos mégis gyakorlatilag lehetetlen, amit kér, vagy ami lehetséges, az mondjuk néhány tucat ellenplakát, saját erőből készített ilyen-olyan felirat, fénykép, kiragasztott, tiltakozó plakát, molinó, fene tudja mi, meg néhány tüntetés, tüntetések speciál vannak most már sok hete, de azért nem lehet ezeket elérni, amiket ön remél, mert övék itt a tér, övék itt a, nem csak a pénz, az is, nincs pénze az ellenzéknek arra, hogy egy ilyen országos plakátkampányt indítson. Ha indítana, ha kinyomtatna az óriás plakátokat, akkor azok a cégek, amelyek a plakáthelyeket eladják, nem adnák nekik oda. Orbánék tennének róla, eleve nagyjából hozzájuk kötődnek ezek a cégek, vagy ha nem, akkor megfélemlítik őket. Szóval igen, joggal látná ön a választ, és nekünk lenne, meg ezeknek a plakátoknak lenne igazuk, de nem tudja elérni az ellenzék ezt, és ezt Orbán nagyon jól tudja.
Igen, értem, és hogyha csak néhány tucat kerülne minden nagyobb városba, csak egy darab, valamilyen olyan helyen, ahol sokan látják. Nem mondom, hogy be lehet teríteni az egész országot. Most például ugye vasárnap megint voltunk az a hangtüntetésen. Az első Molino az Orbán szavait idézte, hogy mi sohasem vetemednénk arra, stb. Stb. És ezen, tehát ezek már az ő szavaik, ebben senki se köthet bele. Az ő szava volt, és a másik, ezt mindenki hallotta, ezt mindenki tudja. És ezeket állandóan mondani kéne, mert az emberek többsége ezt elfelejti. Viszont ezek, az ő szavaik, ezek meg állandóan az arcunkba kiabálnak. Tényleg, ahova megyek, mindenütt ezt látom.
De hát ezért látom. Foglalták el a nyilvánosságot, ezért foglalták el a média nagy részét.
Hát foglaljuk és vissza. Ezért,
de nem tudjuk. Nincsenek csapataink, nincsen pénzünk. Ezek lényegében utóvétharcok, amiket az ellenzék, illetve a civilek folytatnak, meg a független sajtó. Mert holnap, ha Orbán úgy dönt, akkor mindenki be lesz tiltva, és akkor se tudunk mit csinálni. Legfőjebb rázzuk az öklünket. Azt még lehet.
Jó, én mégis azt mondom, hogy mondani kell, kiabálni kell, és hogyha egy plakát jelenik csak meg, akkor az egy plakát jelenjen meg. Az az egy, akárhol, valahol a közelben, ahol sokan látják.
Egy meg fog jelenni, biztos van néhány olyan áldozatkész ember, aki képes egy ilyet megcsinálni, ki ismeri ragasztani, lesz, és 24 óra múlva le fogják tépni a Fidesz által kiküldött vagy közterületfelügyelők, vagy rendőrök, vagy csak áll önkéntesek.
De azért vannak az ellenzéknek plakátjai, én szoktam látni ilyeneket, azért nem teljesen van befedve a város, néha előfordulnak.
Persze, néha például választások.
Ezzel úgy fog itt feszíteni ez az ember, hogyha az a nem tudom én másfél millió azt mondja, hogy nem, ne legyen tag, ekkora keblekkel, és ez nem helyes.
Szóval... Hát ráadásul annyit mondanak, amennyit nem szégyelnek. Most azt mondták, igen, másfél millió, de amikor befejezik, lehet, hogy 3 millió lesz, igen, és azt fogják mondani. És igen, senki nem tudja ellenőrizni. Miért nem mondták mindjárt 8 milliót?
Nem? Igen, ez mind igaz, és tényleg a bőség zavara van minden nap, hogy az ember mind dühöngjön, mind keseredjen el, és mi miatt akarna világgá futni. már nem csak az unokáink, hanem mi magunk is.
Hát lassan itt tartunk valóban.
De muszáj csinálni, és nem szabad azt mondani, hogy
igaza van, és még egyszer azt mondom, igaza van, csak közben azért legyünk tisztában azzal, hogy minden az övék. Azon a mindenen kell egy-két részt ütni, próbáljuk meg, igen, ne tegyük le a fegyvert.
Igen. Jó, köszönöm szépen.
Viszont hallásra. A vonalban pedig Pikó András, Józsefváros független polgármestere. Szervusz, András.
Szervusz, Zsiri, köszöntöm a hallgatókat.
Aki valószínűleg hasonló elkeseredésből, mint ahogy az előző hallgató beszélt, néhány napja az önkormányzat testületi ülésén néhány percet beszélt, azzal kezdett, hogy elég volt, megvédjük Józsefvárost, és aztán gyakorlatilag bejelentetted, hogy megszüntetitek a kapcsolatot a Fidesz frakcióval, legalábbis az önkormányzatban és az önkormányzat körül. Miért gondoltad úgy, hogy valamit lépni kell, meg kell mutatni, hogy ez nem mehet tovább? Legalább azt, ami a lehetőségként számotokra fönnáll, azt megteszitek.
Több minden vezethet ide. Volt egy személyes része a dolognak. Engem egykori újságírót, meg civilt, meg politikust is rettentesen megráz ez a kustörvény, amit beterjesztettek, és ami gyakorlatilag lebontja az utolsó határt, lehet, hogy még szimbolikus határt, ami elválaszt bennünket az önkényuralomtól. És egyszerűen készültem a képviselőtestületi ülésre, és azon gondolkodtam, hogy most akkor hogy kell viselkedni. Tehát, hogy meglépi ezt a Fidesz, ott fognak ülni a fideszesek bent a képviselőtestületbe, oda megyünk, kezet fogunk, hogy vagy kérlek alássan, nem tudom én micsoda, szóval, hogy kell ilyenkor viselkedni. Hát nyilvánvalóan az ember ilyenkor érzi, hogy megváltozott minden. Nem lehet ugyanúgy viselkedni, mint hogyha semmi sem történt volna. Ráadásul ezek az emberek harcosok. Ott voltak mindannyian a harcosok klubjának az alakulőülésén. Van, aki a Magyar-Kínai Vasúttársaság pénzügyi igazgatója, annak a Magyar-Kínai Vasúttárságnak, amely az Orbán család gazdagodását szolgálja, és amely eladósítja az országunkat, és ahonnan nem lehet közérdekű adatot igényelni, csak úgy, hogyha a kínai kommunista párt hozzájárul. Szóval, hogy ez volt az első kérdés. A másik meg, van egy nagyon régóta feszítő dilemmám, vagy nem is dilemma, hanem megoldhatatlan helyzet. Én őszintén hiszek abban, hogy a politika egy nagyon magasan kvalifikált értelmiségi és erkölcsi tevékenység kell, hogy legyen. Tudom, hogy nem az, de azért ebből nem kellene, hogy engedjünk. És azt érzem, és azt kell elszenvedni, hogy ma Magyarországon miközben az uralkodó politikai párt tele van moral insanity-kkel, tehát vállalhatatlan figurákkal, 15 éve vállalhatatlan dolgokat tesznek, miközben arról a magasról beszélnek, politikai és morális magasról az országgal, meg az ellenzékkel, mindenkivel, akik nem ők, ami elfogadhatatlan. Hát ezt sem lenne szabad hagyni. Szóval én nem vagyok egy békésen kérődző növényevő, aki hagyja, hogy ezt levadásszák. Szóval szerintem határt kell húzni. Ha átléptek egy határt, ha meglépték azt, ami tényleg az utolsó lépés volt az elmúlt 15 éves folyamatban, akkor szimbolikus lépéssel meg kell tennünk azt. És azt kell mondani, hogy nem ugyanabban a világban vagyunk már, kedves barátom. Te már a múlt vagy. Nem is fontos, hogy szóba álljak veled. Mert nincsen dolgunk egymással, mert nem beszélünk egymással, mert te nem azon, nem abban az erkölcsben, nincsen közös értékrendünk. Ezek fontos kimondani.
Nagyon kemény szavak voltak. Az volt az érzésem, amikor ezt láttam, az erről készült videót, felvételt, hogy tulajdonképpen, ha a parlamentben ülnél, és ha valamilyen párthoz tartoznál, de nem ott ülsz és nem vagy párthoz tartozó polgármester, akkor te lehetnél, vagy lehettél volna az ellenzék vezérszónoka, elmondhattad volna ezt, hogy nekünk nincs dolgunk már többet önökkel, nincs megbeszélni valunk, elég volt ebből az erkölcstelen, a jogállamot és jogbiztonságot szétverő, az országot szétlopó társaságból, úgyhogy mi innét kivonulunk többet, minket itt nem láttok ebben a gyalázatban. Sajnos még az ellenzéki pártok a parlamentben nem jutottak el idáig, de tulajdonképpen, mintha az alaphangot adtad volna meg ezzel.
Én szerintem itt tartunk. Én szerintem nem lehet cezurák és egyértelmű morális talapzat nélkül elkezdeni meg befejezni semmit sem. Nem lehet megint úgy kormányt, vagy korszakot, vagy rendszert váltani, hogy nem történik semmi, hogy nincsen következménye ennek a dúlásnak, hogy persze egy kis önkormányzatban az, hogy nem állunk egymással szóban, meg az, hogy nem kapnak mostantól kezdve az egyébként nyilvános, mindenki által látogatható önkormányzati rendezvényekre a fideszes képviselők hivatalos meghívót. Ezek pici ügyek, de nagyon fájnak. Láttam rajtuk, hogy nagyon fájnak, sőt, hallottam is, hogy nagyon fájnak. Ezek a dolgok.
Ez a nagyon fájnak, mi lett a következménye ennek az elhangzott megszólalásodnak?
Hát utána a Fidesz egyik képviselője, hát összefüggéstenül magából kikelve elkezdett ordibálni, majd utána hát hallottam, hogy hogyan reagálták le, hogy mit képzel, hogy ezt nem lehet, meg nem tényleg. Tehát, hogy ők még nem voltak abban a helyzetben, amiben mi voltunk, hogy valaki lehoz arra árulózik, hogy valakivel nem fogunk kezet, hogy valaki a másikat semminek nézi, és morális alapon azért, amit tett, meg amilyen közösséghez tartozik, ezt meg kell tapasztalniuk. Tehát, bocsánat, ez az ország addig marad következmények nélküli ország, amíg ők meg nem tapasztalják azt, hogy mit tettek, és hogy annak van erkölcsi megítélése. De ezek az emberek még mindig úgy beszélnek, mint hogyha grállovagok lennének, meg mintha ők őriznék a kába követ. Hát mégis hol tartunk? Tehát, hogy szerintem vissza kell szerezni a politikának a tisztességhez való jogot, és az nem megy másképp, mint egyértelmű beszéddel, egyértelmű gesztusokkal és egyértelmű ítéletekkel. Szerintem kicsiben mi ezt csináljuk, és nyilván mindennek lesz következménye. Én ugye ezt elmondtam, hogy nem fogunk velük minimálisra szorítjuk a kommunikációt.
Az érintkezést is, nem csak a kommunikációt.
Igen. Nincsen meghívó, de hát ez azt fogja jelenteni, hogy azonnal lereagáljuk, hogyha megmerik egyetlen egy ilyen harcosok klubja típusú ukránozós, brüsszelezős, külföldről finanszírozós érvet a mi tanácskozásunkon vagy képviselőtestületi ülésen elhangzik, azonnal ügyrendi javaslattal lezárjuk a vitát és megyünk tovább. Minden meg fogunk ilyen értelemben, hát idézőjelben torolni, semmilyen más joghátrány nem fogja őket érni, mert azért mi demokraták vagyunk, de pontosan tudni fogják, hogy más lesz a világ, és hogy nem, tényleg nem fogjuk játszani a játékukat, nem fogunk úgy tenni, mintha ők még abban a klubban lennének, amiben mi vagyunk.
Más polgármesterek reagáltak már arra, amit mondtál?
Nem, nagyon sokan, tehát hogy sokan megnézték ezt a videót, ami kint van a Facebook oldalamon, ugye ez egy másfél-két perces beszéd.
De volt az öt is, ne szerénykedj, és benne volt minden, úgyhogy le a kalappal, tényleg néhány percben összefoglaltad az összes, összes gyalázatot, amit nem, hát az összeset azért nem, az valószínűleg öt óra is kevés lenne, de a lényeget összefoglaltad.
De hát azokat a pontokat, amelyeket nem lehet szó nélkül hagyni, hogy ők beszélnek szuverenitásról, és akkor szuverenitás és a kínai kommunista párt engedélyére várunk, hogy megtudhassuk, hogy a magyar közpénzekkel mit használnak, vagy ők beszélnek békéről, miközben kiszolgáltatják az orosz agresszornak az országunkat, hogy ők beszélnek nemzetegyesítésről, meg a határon túli magyaroknak a képviseletéről, amikor odaállnak egy olyan román elnökjelölt mellé, akinek a legfontosabb politikai tette a magyar katonasírok meggyalázása volt. Szóval, hogy nem csak az országot lopták szét, hanem megszüntették, vagy idézőjelbe tették, vagy önmaga ellentétébe fordították a közös értékeinket. És hogyha ezt megtették, akkor nincsenek közös értékek, és hogyha nincsenek velük közös értékeink, akkor nem szabad úgy tenni, mint hogyha lennének. És szerintem ez egy következmény a következő 11 hónapban, hogyha a fideszesek egyre inkább azt fogják érezni, hogy ilyen értelemben a mindennapi kommunikációban már a múltnak tekintjük őket, az szerintem nagyon fontos hatást érhet el. Nem érzik magukat jól, egyébként sem, de az ilyen reakcióktól még nehezebben viselik el azt, ami következik. És hát nyilván mi is nehezebben viseljük el. De mi azért egy kicsit könnyebben, azért őszintén szólva egy felszabadító volt ezt elmondani. Bennem nagyon régóta bennem volt már ez.
Igen, az ember azt várná, hogy tulajdonképpen olyan politikai vezetők is ezt mondják el, és most itt Budapestre gondolok, nem is annyira az országos politikára, hogy értem én, amikor egy főpolgármester, meg egy fővárosi közgyűlés megpróbál minden módon valamilyen kompromisszumra jutni, valamilyen alkura jutni a kormányzattal, hiszen ki van szolgáltatva neki, de most már oda lökték a fővárost a szakadék szélére, és csak a pillanatra meg az ürügyre várnak, hogy szépen egy ujjal be is lökjék a szakadékba. Nem kéne elmondani valami ilyesmit a fővárosi vezetés részéről?
Én a Karácsony Gergőnek hallottam fontos beszédeit. Más a politikai környezet. Nekem egyszerű, mert én nekem egy stabil többségem van, és az a felállás, hogy az egyik oldalon vagyunk mi, a másik oldalon vannak ők, mi vagyunk 11-en, ők meg vannak 5-en. Ugye most már kevesebben vannak, mert a villanykapcsolós képviselő...
Hát az egyébként egy személyben leírja az egész Fidesz dúlást, minden erkölcstelenségével együtt.
Szóval... A főváros irányítása nagyon-nagyon komoly felelősség, és ott tényleg valószínűleg a kompromisszumképességnek egy másik fokára van szükség, de jogos, amit mondasz, szerintem, ha lehetne, akkor ott is meg kellene tenni legalább a jó ízlés meg az elkölcs szempontjából a legfontosabbakat, meg még valami, ami szerintem a Baranyi Krisztának a sokat idézett javaslata mögötti megfontolás. Lehet, hogy nem azt kell csinálni, lehet, hogy nem ezekkel az eszközökkel kell csinálni, de Magyarországon a legnagyobb legitimitással rendelkező közvetlenül választott politikai vezető az a fővárosi, az a budapesti főpolgármester. Lehet, hogy élni kell ezzel az erővel talán egy kicsit jobban. Nem tudom, ezen nagyon sokat kell gondolkodni. Én nem hiszek abban, hogy... Tehát én azt gondolom, hogy ez a csapat, amely az országunkat irányítja, még ez tényleg az erőből ért. És az lehet egy gesztus, egy olyan politikai gesztus, mint amit mi csinálunk, és lehet más is. Nem erősek már, én nem érzem azt. Tehát persze nagyon el vannak keseredve, meg nyilvánvalóan rettegnek attól, hogy mi vár rájuk. Ugye azért mindenki érzi, hogy változik a közhangulat, és ezért elképesztően erős nyomás alatt lesz még az ellenzék is, meg az ország is, meg mindenki, aki nem ők a következő 11 évben, vagy 11 hónapban, de ez azért már tényleg a végjáték. Ezt szerintem mindenki érzi. És nem azért, mert hogy biztos a választásnak a kimenetele, az egyáltalán nem biztos, hanem azért, mert innen nincsen visszaút a konszolidációba. Ebből már társadalmi béke nem nagyon lesz. Nem tudom elképzelni, hogy hogyan lehet ebből a mostani közhangulatból, meg közállapotból visszamenni egy békésebb, a kormány támogató többséget maga mögé tudó állapotban. Nem, nincsen, innen nincsen olyan visszaút.
Hát te
szerintem ezt ezt, hogyha ezt valaki végig gondolja, akkor szerintem meg tudja találni hozzá azt az eszközt, amivel ezt ki tudja fejezni, lehet a fővárosban is.
Te minden esetre megtetted a magadét, úgyhogy köszönöm szépen Pikó Andrásnak.
Én szépen köszönöm, hogy
ezt elmondtad. József város polgármesterének, szevasz Bandi.
Szervusz, köszönöm szépen.
Háló, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, Bolgár úr, Varga Anikó vagyok, és az elhangzott Pikó Andrással való riportra reagálnék. Magyar Péter tulajdonképpen ennek az ellenkezőjét hirdeti, mert beszélnünk kell mindenkivel, mert együvé tartozunk, és nem mélyítjük az árkokat. És én ezzel értek egyet, függetlenül attól, hogy ezt kimondja, vagy ki nem mondja rajtam kívül, mert nekünk az a dolgunk, hogy a különbségünket, tehát nem a betonba kommunikálunk és lepoloskázzuk a másikat, tehát annál különbeknek kell lennünk, hogyha igényünk van arra, hogy annak is tartsanak, és ezt úgy tudjuk bizonyítani, hogy igenis tárgyalunk, igenis beszélünk, a jót megmutatjuk, hogyha nagyon ellenségesek, hát akkor sajnáljuk őket. Megmondjuk, hogy mi nagyon sajnáljuk, hogy ti így látjátok, de azért magyarok vagyunk valamennyien, és egy nép vagyunk, egy ország vagyunk, és ebbe az irányba beszélnék én rá mindenkit, nem pedig csak azért is farhámba ülni. Tehát az, hogy Szijjártóval, meg a Szentkirályi Alexandrával, hát bizony én se beszélnék, de ők csak egy, meg két ember, pontos ember. Az átlagpolgár az egészen más, és az átlagpolgárból több van, és az a dolgunk, hogy bizonyítsuk, hogy együvé tartozunk.
Az a furcsa helyzet áll elő, hogy önnel is egyetértek, meg Pikó Andrással is, és szerintem, sőt, Magyar Péterrel is. Szerintem nincs köztük kibékíthetetlen ellentét, mert Pikó megfogalmazta nagyon világosan, nagyon konkrétan, hogy semmi köze már nem lehet a Józsefvárost irányító frakció többségnek, a fideszesekhez, akik tényleg minden gyalázatot ott helyben is megcsinálnak, és olyan politikai harctéré változtatják a kerületet, amilyenre a Fidesz vezérkar utasítja őket. Ez az egyik dolog, és igen, azt mondja, hogy ezt nem tovább, de Magyar Péternek is igaza van, mert ha ő az ország vezetésére aspirál, azt szeretné, hogyha a magyarok rászavaznának, és helyre tudná állítani a normális, demokratikus emberi viszonyokat, akkor neki az az ambíciója teljesen jogos, hogy minden magyar miniszterelnöke akar lenni. Annak is, aki eddig a Fideszre szavazott, sőt jövőre is a Fideszre fog. Nem ellenség, igen, nem ellenség. Ez egy jogos dolog, és mást kell mondani, nem azért, mert az egyik hazudik, vagy a másik hazudik, vagy az egyik nem mondja el azt ezért, meg a másik azért, hanem más politikai terepen vannak, más helyzetben Magyar Péternek úgy kell választást nyernie, és utána kormányt alakítania, hogy az egész magyar társadalom megbízhasson benne. Nem?
Hát persze, persze. Úgy kell, hogy mindenki megbízom benne. Tehát akkor a kis emberekből van a legtöbb, akik persze szavaznak, persze, ugye? Mert a Szentkirály Alexandrák és Szijjártók és egyéb szemetekből tulajdonképpen kevesebb van, szerencsére. Tehát azokkal én megértem, hogy Pikó úr nem kíván
társalkodni
a fideszesekkel, de az átlag ember, tulajdonképpen akik hallgatják ezt a rádiót, sokan vagyunk, és nekünk az a dolgunk, hogy megfelelő csatornákat működtessünk, hogy mennél több embert tudjunk az oldalunkra állítani, mennél többet fel tudjunk világosítani, hogy úgy mondjam, hát buta szó
de informálni, de mondjuk abban, informálni, bemutatni nekik a valóságot, mert esetleg máshonnan értesülnek szándékosan, rosszul, így félrevezetően.
Van, így van. Na most az a törzsi gondolkodás, hogy a Fidesznek a fegyvere ugye a csapdája, és nem szabad abba beleesni, mert látjuk azt, hogy hogy hát a volt külügyminisztert egyszerűen fejbeveri egy fideszes.
Azt nem tudjuk, hogy fideszes-e, de neki is, Jeszenszkinek is az a feltételezése, hogy ez nem lehetett független attól a gyűlöletkampánytól, ami itt folyik már hosszú évek
óta. Így van, pontosan, hát ők háborúznak, harcolnak, igen, harcosok klubja, hát én inkább a békéseknek a ligájába kívánok tartozni, és nem kívánok én háborúzni senkivel se, én a békességet pártolnám, és szeretném, hogyha az embereknek a többsége tárgyalóképes lenne, és nem mondaná azt, hogy én nem tárgyalok erről, én nem politizálok, én nem csinálom ezt, nem csinálom azt, de igen, meg kell beszéljük a mi közös dolgainkat. Nekünk kell megbeszélni, és nem helyettünk másoknak.
Így van, igaza van. Köszönöm szépen, asszonyom.
Köszönöm viszont szépen, hallásra. Viszont hallásra.
Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Mészáros vagyok a Kobudáról.
Igen, parancsoljon.
Ne haragudjon, nem tudtam hallgatni a műsornak az eddigi részét, mert olyan helyen voltam, de most félálltam itt egy bevásárló központban. És nagyon örülök, hogy elmondhatom, hogy ez a lengyel választásnak a magyar vonatkozása az nagyon egyértelmű, számomra legalábbis. Ha a Tuskék azt a politikát alkalmaznák, amit Magyar Péterben annyira kifogásolnak a baliberás oldalról, hogy a nemzet egyesítésére és a nemzeti szimbólumok és a nemzeti eszméknek a átvételére törekszik, akkor nem jártak volna így, meg a meggyőződése.
Miért gondolja, hogy nem ezt képviselték? Hát a Tusk kormány...
Az a szélsőséges liberalizmus, ami Amerikában és a Trumpnak a... hajtotta az embereknek egy nagyobb részét, és a kisebbik részét. És itt az éles a küzdelem, tehát itt Amerikában
de,
is meg
de, Európa, bocsánat, ez tévedés, a Tusk kormány nem volt szélsőségesen liberális, az ő pártja alapvetően egy
ő
ilyen...
Ő nem, de kénytelen volt olyan koalíciós partnereket keresni, amelyekre szüksége volt, és azok befolyásolták. Ez ott pár százalékon múlik minden. Uh-huh. Tehát én Romániában hát rettenetesen izgultam és pezsgőt bontottam, amikor a román elnök győzött.
Aki egy liberális.
De ott sokkal nagyobb veszély leselkedett ránk ezzel a Szimeonnal, mint ami a kacinskiékkel fenyeget.
Igen, persze.
Ismerjük, tudjuk, hogy kicsoda mit csinál, de Lengyelország ebből a szempontból nincs elveszve annyira, mint ha Magyarország elveszik ezzel, hogyha még egyszer az Orbán.
Hogyne. Ebben igaza van, most legfeljebb az a baj, hogy sok mindenben működésképtelen lesz a lengyel államhatalom, de ez lehet, igen, hogy számukra olyan kellemetlen kérdésekben fog nyilvánvalóvá válni, már eddig is ez volt a baj, hogy a rendkívül szigorú, gyakorlatilag lehetetlen abortuszt nem tudják enyhíteni, mert ahhoz nincs meg a kellő többség.
Annak ez a lengyel vallásosra, meg a lengyel nacionalizmus sokkal erősebb, mint a magyar.
Ez biztos, persze.
Nincsen gonosz népek, lengyel se gonosz népek, de nála nacionalistább népet, és most nem akarom a másik jelzőt használni, mert az lehet, hogy sérteném őket, de kevés van Európában.
Persze, igen, tehát a lengyeleket nagyon sok mindenért lehet tisztelni, becsülni, szeretni, például, hogy a lengyel nemzeti öntudatot hogy tudták fenntartani évszázadokon keresztül, pedig Lengyelország is megszűnt hosszú időre, szóval ezek előtt le a kalappal, de ennek megvannak bizonyos hátrányai is a mai világban.
Megvannak hátrányai, hogy ott a Lengyelországban, Kaczynszkék majdnem egy tömböt tudtak csinálni. A kaczynszkéket a szélső jobb oldal igazából azt fenyegette nagyon sokszor be bukással, mert ott a koalíciós kormányban, tehát nincsen többség, nem tudtam a többséget fel, és nem is fognak tudni. Most akárhogy
hát is, most is gyakorlatilag csinál. Az ő támogatásukkal, az ő szavazóik támogatásával nyerte meg az elnök jelöltjük a választást.
Így van. Tehát azért mondom, hogy a lengyel gyorsítmással nem fut be Magyarországra, az annak köszönhet, hogy a Magyar Péter rájött arra, hogy ugyanbár nem olyan egységes a választás, mint a lengyel, de ezt a nemzetegyesítést, ezt a konzervatív jobb oldal és a liberális baloldalval kiegyezés nélkül nem tud hatalomra kerülni. És meg is mutatkozik, hogy a közönyek utazások szerint meg is van a többsége tulajdonképpen, és nem kell neki, hogy is mondjam, csak engedményeket tenni a szélső liberális oldalnak. Ez hát, a véleményem.
Tehát, mondjuk szélső liberális Magyarországon azért kevés van.
Hát kevés van, de a hangosak, tehát itt hangosak itt a klubrádióban is. Én őket sem vittem, és Isten ments, hogy elítélek, tehát a nemzet mindenki hozzátartozik, aki nem árt, na most de én azt mondom, hogy a magyar
aki nem ez szélsőséges ez és erőszakos, az igen.
Tehát ez az eljárás, ez megbizonyosodik, tehát bizonyítja, hogy nem is csodálkozom rajta, illetve nem találkozott, ugye úgy, hogy a Tuska valamikor találkozik meg, hogy kimegy Lengyelországba, hogy megnyeri a választást, de nem láttam olyan komoly kapcsolatépítést, meg legalábbis nyilvánosan a Tuskéka, amit elvárható lett volna, vagy mondjuk vártunk tulajdonképpen, mert a Tuska nekem az abszolút semmi bajom is, csak a szegénységben bele volt abban kényszerítve, hogy hát ezt
jó csomó párttal együtt kell kormányoznia. Ez a koalíció fennmarad-e, vagy így marad-e fönn, ezután a vereség után. Hát ez a probléma, ha Lengyelország elbizonytalanodik, vagy felbomlik a koalíciónak, akkor sok minden rossz is történhet. De talán megmaradnak egymás
mellett. De az orosz pártiságot azért...
Az viszont a másik oldalon is ugyanolyan erős, igen.
Nagyon szépen, ezt szeretném csak elmondani.
Köszönöm én is, viszont hallásra. A vonalban pedig Tóth Zoltán választási szakértő. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Magyar Péter azt írta a lengyel elnök választásra reagálva, hogy elég a piszkos politikai alkukból, döntsön közvetlenül a nép arról, hogy kivezesse az országot, valamelyik néhány mondattal később azt is írja, hogy kivezesse a magyar köztársaságot, bár most már hivatalosan nem így hívják. Szóval közvetlen elnökválasztást javasol, nem ő volt az előző, aki ezt tette, emlékszünk a kegyelmi botrány kirobbanása után az ellenzéki pártok ezzel jöttek elő, ez volt a válaszuk, akkor ez nem fogta meg a közvéleményt, nem érdekelte nagyon a közvéleményt. Most viszont lehet, hogy más a helyzet, és érdekes, hogy ez jutott Magyar Péter eszébe, hogy nolám, Orbán Viktor barátja győzött Lengyelország, mert akkor itthon se kellene ettől félni. Mi az ön jogi választási szakértői véleménye erről?
Azzal kezdeném, hogy röviden kiegészítem szerkesztő úrnak a történeti visszatekintését, mert a köztársaság elnök választásának a módja nem csak az elmúlt években vetődött fel, hanem 1989-ben a rendszerváltás hajnalán erről már országos népszavazást is tartottak.
Igen.
És ezen ugye a parlament választja az elnököt, elnevezésű álláspont győzött, és ezt követően minden ciklusban, ha nem is jutott el a népszavazásig, de valamelyik jelentős politikai erő felvetette, hogy legyen közvetlenül választott köztársasági elnök. Most ehhez az is hozzátartozik, hogy itt nem egyszerűen egy magasrangú állami köztisztviselő választásának a módjáról van szó, hanem ez tartalmilag a kormányforma kialakítását is meghatározza. Ugye a kormányformának kétfajta nagy formációja van a világban. Az egyik a parlamentáris rendszer, a másik az elnöki típusú rendszer, vagyis ezt prezidenciálisnak nevezik. A kettő között természetesen vannak átmeneti megoldások.
Mondjuk a prezidenciális az tisztán az amerikai, fél tisztán erős elnökkel, nagyon erős elnökkel a francia, de a tisztán parlamentáris, bár van ott is köztársasági elnök, de a tisztán parlamentáris meg mondjuk Németország, csak hogy úgy nagyjából a nagy országokat.
Magyarország, Olaszország,
igen.
Ausztria, tehát azért szép számmal vannak ilyen parlamentáris rendszerek is, leginkább Európában.
Igen.
Na most mi a tartalma egy parlamentáris rendszernek? Ott két szemét a parlament választ. Az egyik a miniszterelnök, a másik a köztársasági elnök. Ahol elnöki, tehát prezidenciális rendszer van, ott a miniszterelnököt az elnök nevezi ki. Tehát a miniszterelnök nem a parlamentnek felelős, hanem a köztársasági elnöknek. Ez egy döntő különbség. És itt természetesen ebben az esetben a lakosság közvetlenül választja a köztársasági elnököt. Na most ez tehát egy alapvető kormányzati áttérés, aminek egy első lépcsője, vagy egy enyhe, de mindenki által megfogalmazása, hogy válassza a lakosság a köztársasági elnököt. Ez tehát egy alapvetően egy politikai kérdés, hogy hogyan választják a köztársasági elnököt, de ennek alkotmányos, mégpedig első számú alkotmányos következményei vannak.
Milyenek ezek az alkotmányos következmények?
Például, hogy a hatalom megosztás rendszerében a törvényhozás, a végrehajtó hatalom, az ugye a végrehajtó hatalmon a kormányt értjük, és az igazságszolgáltatás három egymástól független rendszer. Ezzel szemben például az elnöki rendszerek egy részében nem érvényesül ez a hatalom megosztás elve, mert például az elnök nevezi ki a legfelsőbb bíróságok elnökét. Tehát nagyon is kézzelfogható és napi politikai következményei vannak, hogy az elnököt a lakosság választja, vagy a választópolgárok, vagy pedig igen, a parlament.
Mi lenne itt, hogyha áttérnének valamilyen módon, hát mondjuk alkotmány vagy alaptörvény módosítással is a közvetlen választott elnöki rendszerre, akkor abból mi következne a választás módján kívül?
Akkor meg kell határozni, mégpedig konkrétan az alkotmányban, hogy milyen a viszony az elnök, az országgyűlés, a miniszterelnök és az igazságszolgáltatási szervek között. És ezt nagyon precízen, pontosan le kell írni. Tehát az első ilyen összefüggés, hogy akkor, ha közvetlenül választották a köztársasági elnököt, akkor kinevezi ki a miniszterelnököt. Egy parlamentális rendszerben a parlament választja a köztársasági elnököt. A fordított esetben pedig ugye teljesen más a függelmi helyzet. Más a hatalomosztás rendszere, a köztársasági elnök közvetlen választása, vagy a parlament által való választása között.
Igen, de hát ugye vannak olyan, például kelet-európai országok, itt igen, ez a legutóbbi példa, Románia, Lengyelország, de Csehország is ilyen, ahol közvetlenül választják az elnököt, ennek igen, megfelelően nagyobb is a hatásköre, befolyása a politikai döntésekre, törvényekre, törvények elfogadására vagy ellenfogadására, mint nálunk. De azért ez igen, mégsem prezidenciális rendszer, mert alapvetően a hatalom, a végrehajtó hatalom mégiscsak a választott kormányok kezében van. És ennek igen, is van számos finoman egymástól különböző megoldási lehetősége. Ezeket kellene például kigondolni, hogy, és kidolgozni, hogy akkor egy ilyen másfajta felhatalmazással érkező államfő mekkora hatalmat kapjon, mekkora beleszólást kapjon, mennyire akadályozza meg, vagy akadályozhassa meg esetleg a törvényhozást abban, hogy új törvényeket hozzon, mennyire szólhasson abba bele. Ezeket mind a mondjuk környező európai országok példái alapján kellene részletesen elfogadtatni parlamenttel, de talán egy szélesebb társadalmi vitával is?
Szélesebb társadalmi vita szerintem mindenképpen szükséges ehhez, és erre jó példa lehet a kampánynak a kampány viták. Csak az a baj, ugye, hogy ott egy mondatokban gondolkodnak a pártok, és semmi szakpolitikai iránymutatást nem nagyon tartalmaznak ezek a kampányviták. De egyébként így van, ahogy szerkesztő úr mondja, ezeket az előbb ön által is felsorolt szerveket, tehát például Ukrajna, Lengyelország, Románia, ezek félprezidenciális rendszerek. Most ezekkel az az alkotmányjogi probléma, hogy a köztársasági elnöknek nagyobb politikai hatalma van, mint jogi hatalma. Ezért az az elnök, amelyik preferálja, előnybe részesíti a politikai hatalom korlását, az gyakorlatilag kevés jogi felhatalmazás alapján, de kőkeményen beavatkozik a politikai viszonyokba. Televíziós beszédeken keresztül, kinevezéseken keresztül, kitüntetéseken keresztül. Tehát ez egy kicsit bizonytalan politikai mezőnybe viszi a köztársasági elnök hatalmát.
Ugye itt nálunk az elmúlt években a Fidesz kormányzás 15 éve alatt az volt az alapvető kritikája az ellenzéknek, hogy Orbánék a parlamentben mindig olyan államfőt választottak, aki így lehetőleg van, nekik nem tesz keresztbe semmiben sem. Volt olyan, így aki van, meg se próbálta, igaz, hogy viszonylag rövid életű volt, volt, aki egyszer-kétszer csóválta a fejét, visszaküldött valamit a parlamentnek, néha az alkotmánybírósághoz fordult, de ugye miután a kormányzó párt vagy pártok jelölték ki, és aztán a többségükkel választották meg a köztársasági elnököt, nem okozott neki gondot. De a demokratikus ellenzék úgy gondolta, hogy néha, amikor nagyon is fontos volna, az elnöknek közbe kellene szólnia. Hogy lehet ezt finomra hangolni, hogy ne is akadályozza egy megválasztott kormány tevékenységét, de mégis a demokratikus rend védelmében tudjon fellépni egy államfő?
Ehhez kellene egy a parlamenti pártok által létrejövő konszenzus, amely az alkotmányban is visszatükröződik. Ilyen politikai akarat ma nincs a Fidesz részéről, nem is lesz. Ezt nem lehet másképp, mint egy rendszerváltozással. Tehát ha most a Magyar Péter javaslatát megvizsgáljuk, akkor ez nem egyszerűen a kormányformának a megváltoztatására vonatkozó javaslat, hanem ez egy érdemi rendszerváltó javaslat. Csak azzal tisztába kell lennünk, hogyha ezt megcsinálják, akkor ennek milyen következménye van az államhatalom gyakorlás rendszerére.
Mikor látja ennek a reális bekövetkezési lehetőségét, ha Magyar Péter pártja kétharmados többséget szerez a parlamentben, vagy az ellenzék néhány más pártjával együtt kétharmados többsége lenne, akkor előállhatnának egy ilyen alaptörvényváltoztatási javaslattal, és megteremthetnék az esélyét annak, hogy közvetlenül válasszák meg az emberek az államfőt?
Én úgy vélem, hogy a választás előtt nem jön létre koalíció az ellenzéki pártok között, és a választás után csak akkor jön létre valamennyi ellenzéki párt között valamilyen koalíciós kormány megalkotásával, és ehhez ugye kétharmados parlamenti többséget szereznek, és ez akkor van esély egy ilyen alkotmánymódosításra. Amennyiben nincs kétharmados többség a választások után, ez akkor elillan a jövőbe, és továbbra is reményként él.
Köszönöm szépen Tóth Zoltán választási szakértőnek. Viszont hallásra!
Viszont hallásra! Megbeszéljük.
Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Nem feltétlenül akarom most elismételni, hogy milyen témákat ajánlottam önöknek, de azt azért mindenképpen, hogy Jeszenszky Géza volt külügyminisztert, volt washingtoni, majd oszlói nagykövetet, megtámadták éppen a házának kapujában, vagy a nyílt utcán, szóval nyílt utcán is, meg kapujában is nyilván az illető ott várta, amikor belépett, fejbeverte egy kalapáccsal, meg is kellett műteni a történész professzor, de ehhez képest jól van, azt mondja, még egy hétig kell kórházban maradnia. az egész dolog azért meghökkentő és felháborító és súlyos, mert egy olyan közéleti szereplőről van szó, aki igazán már nem vesz részt a politikai életben, csak megvan a véleménye arról. Ezt a véleményét következetesen képviseli most már évek óta, tehát lehetnek ellenségei, de hogy ezek az ellenségek, vagy közülük valaki erre vetemedjen, és véres támadást indítson ellene, az ember azt gondolta, hogy talán Magyarországon nem jutunk el idáig. De úgy látszik, megtörtént ez is, lehet-e még ennél is rosszabb, és hát bízunk benne, hogy azok, akik ezt a gyűlöletet a fő politikájukká tették, a másik oldalt ellenségnek legyőzendő, nem ellenfélnek, hanem ellenségnek kiáltották ki, és minden módon meg akarják törni őket, korlátozni akarják a fellépésüket, a működésüket. Tudják, kikre gondolok, azok valamilyen módon visszavonulót fújnak, vagy szólnak a híveiknek, hogy lassabban a testtel, hátrébb az agarakkal és a kalapácsokkal. Hát meglátjuk. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Sipos Józsefnő vagyok, és nem közvetlenül a mai problémákhoz szeretnék hozzászólni, de nagyon sajnálom Érszenszki Gézát, és javulást állok neki mielőbb. A múlt héten valamelyik este Ajkán voltam egyébként idegen családnál, és a TV2-t néztük véletlenül. És valamikor olyan 10 óra tájba este olyan reklám jelent meg, ami azóta is hát teljesen kiborított, és nem győztem gondolkozni. Most tegnap este ráklikkeltem megint a TV2-re olyan 10 óra magasságba, és pontosan ez a reklám jött föl. Meg kell mondjam, hogy kiválóan ért a reklámgyártáshoz, aki csinálta. De hogy milyen eszméletlen gazember az, aki ezt elkészítette, és akik egyszerűen nem tudom hányan, de nagyon szépen kérném, hogy nézzék meg kivételesen ezért a TV2-n, hogy ezt a reklámot lássák Ukrajna ellen. Én a középtájon jöttem rá, hogy miről szól egyáltalán ez a reklám, de mélységesen felháborított. Úgyhogy nem csak
valószínűleg Ukrajna nem csak a TV2-ben, nyilván az állami televízióban, nyilván a különböző portálokon, videókban ugyanez megjelenik. Hogyne, hát ezt a kormányzat állítja elő ezeket.
De ezt gondoltam, de hogy ezt mennél többen lássák. És ezzel fejeződik be, ugye, hogy x-eljünk, ugye Ukrajna ellen természetesen, de hát én soha nem küldtem még vissza ilyen megkereséseket, úgyhogy mindig a szemétbe kötött ki. Illetve amikor összegyűjtötték, akkor elvittem gyűjtőhelyre. Na mindegy, nem érdekes, de ez mélységesen feláborított. Nem vagyok az ukránok mellett, meg ellenese, meg az oroszok ellense, meg mit tudom én, de ezt a háborút tényleg be kellene, de ebből a háborús úszításból itt a magyar kormány csinált.
Hát igen. És ráadásul elnevezte ezt Voks 2025-nek, azzal a politikai szándékkal, hogy mint egy szavazást kreál belőle, és majd be fogja mutatni országnak, világnak, hogy látjátok, ennyi millió magyar van az ellen, hogy fölvegyük Ukrajnát az Európai Unióba. Közben ebben a szavazásban mindenki kampányolhat, csak éppen azok nem, akik esetleg Ukrajna mellett volnának, vagy volnának más érveik. Csak a kormánynak van arra pénze, rengeteg milliárdja, hogy eljutassa a durva és felháborító és hazug véleményét Ukrajnáról. Senki másnak nincs erre pénze, nem lehet erre módja, nem tud ebbe beavatkozni, szóval ez egy olyan szavazás, ahol csak az egyik fél szólalhat meg.
Igen, ez természetesen, és ez az összes ilyen kiküldött leveleknél ez volt, teljesen egyoldalú, de nagyon, nem tudom, hogy mit tudnánk tenni, de egy biztos, Baranyai Krisztinának is igaza volt, csak nem mondta ki. Úgy, ahogy van, a budapestieknek legalább ki kellene vonulni az utcára. Nem törni, zúzni, nem izé csendben, néma csendbe, de ki kellene menni, és a tömegtől csak félnének. És gondolkodjon el már mindenki, hogy itt mi történt ebbe az országba. Most már nem is azt mondom, hanem a 35 éve.
Igen.
A 90 igen. óta egyfolytában.
Hát nem tudjuk, hogy mikor és mitől jön el ez a pillanat, de lehet, hogy érik, és egyszer csak százezrek fogják előzölleni az utcákat. Meglátjuk. Köszönöm szépen, asszonyom.
Köszönöm én.
Még annyit, bocsánat, közben eszembe igen? jutott, hogy néha még klubrádiós videókat figyelő nézőink, hallgatóink is szóvá teszik, hogy de miért van ez a durván Fidesz-párti vagy kormánypárti videó vagy hirdetés a videó előtt vagy a műsorfelvétel előtt, mert ezeket nem mi rakjuk be, nem mi kérjük azt, hogy ilyenek legyenek, hanem például a YouTube csatornán a politika iránt érdeklődő nézőre ráküldik ezeket a kormánypárti hirdetéseket. Szóval gyakran van az, hogy ön megnéz mondjuk egy olyan videót, ami önt érdekli, nagyjából az önvéleményének megfelel, és mégis kap a szemébe, fülébe egy olyan videót, egy olyan hirdetést, ami egy az egyben a kormány véleményét tükrözi.
Értem, értem.
Köszönöm hát, szépen, viszont hallásra.
Köszönöm, viszont hallásra.
Háló, jó napot kívánok.
Háló, jó napot, Bolgár úr, Szalai Sándor vagyok, és ez a Vox 2025-tel kapcsolatban én úgy érzem, hogy akik igennel válaszolnának, Nem vagyok róla meggyőződve, hogy érdemes visszaküldeni.
Nem érdemes, választa. Persze, hogy nem, persze.
Én nekem most nem tudom, hogy ez most orosz kérésre, vagy esetleg ukázra történt, hogy Orbán most mindenáron megpróbálja blokkolni Ukrajna EU-s csatlakozását, de én szerintem ezt a választást, az eredményt már Orbán, a Fidesz vezér, Rogánék előre eldöntötték ennek a végeredményét.
Hát persze.
Mert ugye, ha nem lenne biztosak benne, akkor ki sem merték volna hirdetni, vagy bele se fogtak volna ebbe az akciójukba. Az, hogy ez most mennyi pénzbe kerül ennek a eladósodott, gazdaságilag nem jól álló országnak, hát abban én már bele sem merek gondolni, de nem baj, lehet ezt is, nem tudom én, kínai, vagy türkmén, vagy nem tudom én, hitelekből finanszírozni. Úgy látszik, ez Orbánékat abszolút nem érdekli, hogy mire folyasszák el a magyarok pénzét. A másik pedig az azért a Fidesz szavazók, vagy rajongó, azért gondoljanak már kicsikét bele. Ha most Ukrajna nem állna ilyen orosz agresszió, vagy nem lenne áldozata, akkor az Európai Unió nem biztos, hogy Ukrajna EU-s csatlakozását előtérbe helyezni, vagy megpróbálná gyorsítani. Tehát az, hogy most Ukrajna csatlakozása EU-hoz így reflektorfénybe került, meg szeretnék gyorsítani, ez annak a következménye, hogy az oroszok orosz támadás alatt áll Ukrajna, és ezzel próbálják egy kicsit, hogyha majd, tehát nem két hét, nem 6 hónap múlva, majd lehet csak 5 év múlva, de be fog lépni Ukrajna, akkor azzal valamiféle védettséget fog szerezni a későbbi orosz agresszióval szemben.
Igen, érdekes közben, csak ajánlom hallgatóinknak, hogyha van 5 percük, olvassák el a 444-en, egy olvasó elküldte, hogy Mráz Ágoston Sámuel, a Fidesz egyik közismert háttérembere, a Nézőpont Intézet igazgatója, még 2 évvel ezelőtt, 1 évvel már a háború megkezdése után, 2023 márciusában egy írásban érvelt amellett, hogy Ukrajnának EU-tagnak kellene lennie, sőt Magyarországnak erőteljesebben kellene ösztönöznie, javasolnia, vagy követelnie Ukrajna NATO tagságát. Ez minden szempontból jó volna Magyarországnak is, Európának is, és hasznos volna nekünk. azt írta a végén, hogy egy szó mint száz, írta mondom Mráz Ágoston Sámuel, okozzunk meglepetést a nyugati képmutatóknak, az ellenünk hergelt barátainknak, és támogassuk Ukrajna feltételekhez kötött EU csatlakozását, mert az elhozná a minden szempontból előnyösebb békét, segíthetné a kelet-magyarországi gazdaságot, és a kárpátaljai magyar kisebbség valós védelmét is.
Hát na, még annyit tennék hozzá, hogy most Orbán vagy teljesen elveszítette politikai realitás érzékét, vagy pedig olyan nyomás alá helyezik valamilyen oknál fogva az oroszok, amivel így reagál. Mert az, hogy csak zsigerből ennyire gyűlöli az ukránokat, azért arra nem mernék megesküdni. Tehát én nekem van egy olyan érzésem, hogy olyan utasítás, olyan ukász kap, olyan fenyegetés kap az oroszoktól, hogy ebbe is, ebbe a szavazásba is belevitte uh-huh. most az országot, és azért nem szabad visszaküldeni az igeneket, mert én nem tudok róla, vagy nem hallottam róla, hogy esetleg a számlálásnál lennének az ellenzék által
nincs, számláló
biztosok.
Persze, hogy nincs. Nincs hát értelme, valóban nincs értelme ebbe az egész álszavazásba belebonyolódni, és tudjuk, hogy milyen könnyen megijeszthetők az emberek, hiszen formálisan van abban valami igazság, nem is kell magyarázni, hogy Ukrajna felvétele, az sok uniós kiadással járna, hát akkor biztos tőlünk veszik el a pénzt. Ugye hát Ukrajna egy szegény ország, ráadásul háborúsújtotta ország, ha néhány év múlva tag lenne, akkor mennyi pénzt kellene rákölteni. Ezzel el lehet ijeszteni az egész magyar társadalmat ettől, miközben a dolog nem így áll, ez formailag talán igaz, de gyakorlatilag nem, úgyhogy az a helyzet, hogy nem érdemes ebbe az egész szavazásba belemenni, mert nem lehet belőle jól kijönni.
Ez már tudva lévő a végeredmény, igen, ezt az Orbánék azért kezdték el ezt a Vox 2025-t, mert ők már előre tudták, mi lesz ennek a végeredménye, Rogánék, Orbánék, tehát én biztos vagyok benne, hogy amúgy nem mertek volna, ha bármi esély lett volna arra, hogy az igenek győzzenek, vagy legalábbis nagyon nagy számba beérkezzenek, akkor nem mertek volna belemenni. Hát igen, a védelmi igen. tanács összehívásával kapcsolatban én szerintem emlegetik Donald Trumpot, de szerintem Trump azért kezd már egy kicsit józanodni az oroszokkal kapcsolatban, hogy az oroszok, és ezt nem én mondom, ezt már egy amerikai tábornok mondta a második világháborúban, hogy az oroszok annyira kiszámíthatatlanok, hogy nem lehet velük tárgyalni. Uh-huh. Tehát hát, én ezt azért is gondolom, mert ugye most már engedélyezte, hogy az amerikai, meg az európai rakétákat is olyan távolságra lőjék ki, akár Oroszország területére, amennyire ez az ukrán hadsereg szerint szükséges. De én ezt már az első pillanattól hagytam volna. Hát milyen dolog, az oroszok keresztül kasul lövik egész a lengyel határig, Kárpát-Ukrajnát, és akkor azt mondja a nyugatiak, a NATO-k, hogy jaj, nehogy már az oroszokat hát,
nagyon óvatosak voltak.
Nehogy bajuk legyen, vagy megsértődjenek, megharagudjanak. Hát milyen hozzáállás ez? Hát a háborúban engemet lőnek, akkor hagyd lőjek már.
Igen, természetesen, csak nem tudtak volna maguktól visszalőni, ahhoz nyugati fegyverek kellettek nekik.
Értem.
A nyugati fegyvereket pedig csak ilyen feltételekkel kapták meg, hát még igen, nem a Trump alatt, hanem Biden
És akkor lehet, hogy ezzel egy kicsit az ukránoknak nagyobb hadisikerük lett volna már a három év alatt.
Ez lehet, így van.
De én azt mondom, hogy a Trump most már azért kezdő belátni, hogy ez a Putin, ez nem fog leülni szemtől szembe a Zelenszkivel, ez nem fog tárgyalni, ez belement a háborúba, ugyanúgy, mint a Hitler. Az is belekezdett a háborúba, vagy a Napóleon. Nem bírta abba hagyni, mert ha abba hagyja, akkor az őnek egy olyan majd, hogy nem a bukásához fog vezetni. Igen,
hát a vicc az, hogy Trump valóban sokat tehetne azért, hogy leállítsa ezt a háborút, de az megfelelő elrettentés és fenyegetés kellene amerikai részre.
Hát az oroszokra ugyanúgy, mint Orbánra, csak az erővel lehet hatni. Ha erőt lát, akkor fél, visszahúzódik. mert a Putyin is ez egy gyáva gazember. Emlékszünk két évvel ezelőtt, mikor a hirtelen nem jut eszembe, megindultak ugye Moszkva felé a orosz...
Prigozsin.
Na, Prigozsin, így van. Még 200 kilométerre voltak Moszkvától, nem voltak nagy erővel, de a Moszkvából már a Putyinnak a repülőgépe felemelkedett és elhúzta a csíkot.
Hát aztán a Prigozsin repülőgépe zuhant le, de hát ez a szovjet-orosz módszer. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Viszont hallásra. A telefonnál pedig Magyar Péter, a Tisza párt elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, szerkesztő úr!
Mindjárt megkérdezem a Facebookra föltett mai javaslatáról a lengyel elnök választás nyomán, de nem tudom, olvasta-e vagy látta-e már, önnek ugye régebben jó vagy közeli ismerőse, tán barátja is volt Mráz Ágoston Sámuel, ugye?
Osztálytársam volt a gimnáziumon, igen.
Nem tudom, látta a 444-en egy olvasó elküldte az ő két évvel ezelőtti elemzését arról, hogy milyen hasznos volna Ukrajna-Európai Uniós csatlakozása Magyarország számára.
Na, azt még nem láttam, de nem vagyok meglepődő.
Csak egy mondatot idézek, hogy jól szórakozzon, de érdemes elolvasni. Ukrajna integrációja elengedhetetlen az új magyar gazdasági csodához. Na, ennyit erről.
Hát lehet, hogy akkor emiatt maradt el, hát akkor mégiscsak az ukránok tehetnek róla, hogy elmaradt az gazdasági csodát. De úgy van ez, hogy szerintem, hogy aki a zenét fizeti, az rendeli. Ugye, hát, és ugye, hát, amit rendel a Fidesz kedves megrendelő, vagyis hát mi, mert ugye nyilván mi fizetjük a nézőpont kutatásait, és az nyilván az szerint tudják kell készíteni ugyanazt. Olyanok, mint egy jó ügyvéd tud emellett is érvelni, meg amellett is. Azt hiszem, hogy milyen megrendelés.
Jó, hát igen, persze, el tudjuk magyarázni, de azért mégis édes, hogy az ember, vagy valaki, egy olvasó fedezte ezt föl, és küldte el a 444-nek, valaki erre odafigyel, és megvan neki.
Na, de hát ugye ott van fel a kormány.hu-n a mai napig a Szijjártóféle kemény hangú levél a bizottságnak, hogy azonnal vegyék föl, megkezdjék meg a csatlakozási tárgyalást, meg a miniszterelnöknek a szövegei. De hát ez láthatólag nem okoz zűrzavart a Truman Show-ban, az Orbán féle Truman Show-ban, ahol egy ilyen képzett világot állítanak fel, és oda akarják az embereket behelyezni, ami most semmilyen kapcsolat nincs már a valósággal.
Persze, és az emberek egy része még ennek ellenére is képes neki hinni, vagy megijesztik őket, vagy fene tudja, vagy hogy vezetik
fél őket. Hát ez az emberek hibája, ez a körülmények, meg az aljas propaganda hibája, de hát nem ők a felelősek ezért. Van. Mi igyekszünk mindenhol eljutni és beszélgetni, de egyre még nem jutottunk el mindenkihez,
Van tipje arra, hogy Orbán vajon mit tervel a Védelmi Tanács mai összehívásával közölt, hogy fel kell készülni arra, hogy Magyarországot kétszeres erővel fogják megtámadni, mert mi a békét akarjuk, és látjuk, hogy a háború egyre hosszabb és brutálisabb lesz. Mire készülhet?
Nem tudom, én nem szeretem a science fiction-t, és főleg amikor rossz minőségű, úgyhogy én nem szoktam ezen gondolkodni, hát majd jönni kell, aminek jönni fog, aminek jönni kell, aztán majd meglátjuk.
Az eredetiben a nagyszerű halál, azt ne jöjjön.
Ja, hát igen, átvitt értelemben mondtam.
Természetesen. Na jó, szóval lengyel elnökválasztás, mondjuk nem az Európai Néppárthoz tartozó lengyel párt jelöltje győzött, hanem a vele szemben fellépő, annál jóval jobbosabb jog és igazságosság pártjának jelöltje, ami nyilván nem öröm az ön pártcsaládjának az Európai Parlamentben, de hát ez van, így döntöttek a lengyel választók, ezzel kell együtt élnie a lengyel kormánynak, meg Európának, így lesz, pont. De ön ebből rögtön levont egy ránk vonatkozó következtetést, hogy hát akkor elég itthon is a piszkos politikai alkukból, döntsön a nép közvetlenül, vagyis legyen közvetlen elnökválasztás. Lát erre reményt?
Hát először is szerintem például a Tisza nem úgy működik, mint a Fidesz, mondjuk ezzel nem árultam, remélem titkot, tehát mi minden legitim, demokratikus módon megválasztott vezetővel, legyen az polgármester, vagy államfő, vagy kormányfő, együttműködünk, és nem politikai érdekek szerint, és nem az önös érdekeink szerint, hanem a magyar emberek érdeke szerint. Úgyhogy ilyen szempontból mi üdvözlőjük a lengyel nép döntését, ez egy nagyon magas részvétel mellett lezajlott demokratikus választás volt, úgyhogy szerintem azt mindenkinek el kell fogadnia, a lengyeleknek is, de az egész világnak. és ezzel nincsen semmi gond, sőt azt gondolom, hogy ez a demokrácia ünnepe, amikor ilyen sokan elmennek, és egy születik egy szoros eredmény, és azt tudom mindenkinek mondani, hogy egy ilyen választáson is, nem csak egy budapesti főpolgármester választáson is látszik, hogy mindenkinek a szavazata számít, úgyhogy senki nem hivatkozhat arra, hogy hát én nem megyek, mert az én szavazatom úgyse számít. Igenis, vannak választások, amikor például majd 20 millióan szavaznak, és akkor is, vagy lehet, hogy még többen, nem is emlékszem, mennyi ott a végleges szavazatszám, és alig pár ezer vagy pár százezer szavazat dönt, fővárosban meg 200 szavazat dönt, úgyhogy szerintem ezeket érdemes levonni. Egyébként én nem szeretnék beleszólni se a néppárti koalíció, sem a ellenjelölt munkájába. Ha engem kérdeztek volna a lengyel barátaink, vagy a lengyelek, akkor valószínűleg nem ugyanazt a jelöltet indítottam volna, aki már egyszer kikapott, de nem kérdeztek meg, ahogy a kampány stratégiáról sem, mert nem egyeztetünk ilyenekről, ezért azt nem tudtam elmondani. Visszatérve a kérdésére, én azt hiszem, hogy ez egy jó pillanat volt arra, mert ez már sokszor felmerült a összesesági elnök közvetlen választása, akik kevésbé fiatalok, vagy jó az emlékező tehetségük, azok pontosan emlékeznek, hogy a mostani rendszer miért és hogyan alakult ki, volt egy négyigenes választás, népszavazás, volt ott egy politikai alkú az ellenzéki kerekasztalban, volt egy félelem, hogy közvetlen választás esetén esetleg az előző rendszernek a emberarcú politikusai, lásd Posgai, vagy Szűrős Mányás, vagy mit tudom én, tölthetnék be ezt a funkciót, és azért aztán elmentek a közvetett választás felé. De szerintem bebizonyította itt most hát az utóbbi évtizedek, de akár mondhatunk három évtizedet, most nem akarom minősíteni a köztársasági elnököket, mert voltak teljesen különbözőek, de ugye ez a rendszer azért nem teljesen tölti be a funkcióját. Tehát a fékek és ellensúlyok rendszerének nem egy oszlopos tagja a köztársasági elnök. Részben azért, mert nyilván így van a hatásköre megszabva, részben a személyek miatt, és amiatt, hogy ugye egyre inkább Orbánék alatt elment egy ilyen párt funkció irányba, és egy ilyen Janicsár, egy ilyen báb irányba. De ha meg így van, akkor meg nincs értelme. Tehát most azért, hogy legyen még egy hivatal, ahol elképesztő mennyiségű pénzt el lehet költeni, ahol mondjuk van egy olyan vezető, akik szerintem maga se ért, hogy került oda, ahova került. Ez a fő probléma.
De azért tudja, hogy a miniszterelnök úr születésnapja alkalmából neki gratulálni.
Igen, de az mennyire rossz lehet, mint mondjuk a Mészáros Lőrincse tudja, hogy pontosan hogyan került oda a világ elitjébe, mondjuk hogyan kerül abba a szállodába, ahol a VL-győztes csapat van, meg a tényleg a világ krémje, hiszen tudja, hogy hát azért nem szeret meg annyi fűtést, vagy nem tudom, annyi gázcsövet, hogy ebből ez kijöjjön, hogy a 10-20 milliárdos repülőben, meg 2 milliárdos helikopterem megy, és most bocsánat, hogy ilyen szarkasztikus vagyok, de valamilyen szinten ez azért a köztársasági elnökre is igaz, és nem akarom őt személyében bántani, ismerem őt régről, de hát azért szerintem ő is tudja, hogy nem köztársasági elnöknek született. Már nem, mintha ennek születni kellene, de hogy nem predesztinált akkor, hogy fiamban fogalmaz meg semmi erre a feladatra. Viszont ettől függetlenül még elláthatná úgy a feladatát, legalább a látszatra figyelhetne. Tehát én szerintem az nagyon nagyon elegalja, amikor valaki azt gondolja, akár a kommunikációs szakemberei miatt, akár nem tudom ki miatt, hogy neki az a feladata, hogy főzeléket tegyen, és erről TikTok videókat gyártson, meg pingpongozzon a Sándor palotában, a Sándor Móricz palotájában, az ország egyik legszebb palotájában, és amikor egyébként meg ki kéne állnia, akár mit tudom, megtámadott társadalmi csoportok mellett, amikor a miniszterelnök elszabadult hajóágyóként viselkedik, akár amikor a gyermekek, a nehézsorsú, magára hagyó gyermekek ellen követnek el bűncselekményeket, csak hogy a napjainkban feltáruló, egészen elképesztő bűncselekmény sorozatról beszéljek, emberkereskedelem, szexuális kizsákmányolás, politikai kitüntetések, jóváhagyások, ottartás, ilyenkor mondjuk illene megszólalni, és hogy nem érzi azt, hogy mennyire gáz, ami történik, és ilyenkor joggal merül fel az emberekbe a kérdés, hogy erre szükség van. Tehát, hogy ezért fizetünk valakit havi 5-10 millió forintért, meg még nem tudom hány száz milliót havonta a hivatalára, hogy legyen egy ilyen gyönyörű, nem tudom, papírja, ilyen mártogatott papírja, ami rajta van, hogy Sándor Palasz, nem tudom, mi van rajta pontosan.
Igen, jó, hogy ezt felhozza, mert például ebben a gyerekvédelmi vezetőnek az egész elképesztő prostitúciós szervezési botrányában ebben nyugodtan megszólal, sőt, kötelessége lett volna megszólalni a köztársasági elnöknek. Ez nem közvetlen pártpolitika, legalábbis nem az, tágabb értelemben persze akár annak is mondható, de ebben nyugodtan beleszólhat egy köztársasági elnök, és mondhatja azt, hogy hát az ország mégiscsak azt várja, hogy itt valamilyen erkölcsi rendet teremtsenek, hogy egy olyan kegyelmi botrány után, mint a 2024. januári volt, valamit tenni kell, és százszoros figyelemmel kell lenni, hogy ilyen ne történhessen, és nem szólal meg, tehát ez a minimum lenne, akár közvetlenül választják az elnököt, akár nem.
Hát ez egy világbotrány szerintem, tehát önmagában egy normálisan működő országban, egy ilyenben abban a vele kormány, mert ugye ez nem az első. Megígértek mindent, bocsánat, még mai napig nem kért a kormányfő sem, meg Fidesz sem egyébként a vicskei fiataloktól, hogy nem tudta megvédeni őket, az állam Nogdacu még ki is tüntette a segítőjét az elkövetőnek, a másodrendű vádlottat pedig a miniszterelnökség által fizette gyerektáborba hívta meg előadni, szóval egész elképesztő sztori, de megígértek mindent, hogy ilyen átvilágítás, olyan pszichológiai vizsgálat, olyan környezettanulmány, majd kiderül, hogy még egy ilyen ember se tudtak ezzel kiszűrni, tehát túl átesett ezen a megfigyelésen, vagy átvilágításon, ott maradt, ilyen folyamatosan kitüntetik, vagy a fideszes dunakeszi polgármester, vagy éppen egy országgyűlési képviselő, vagy a gyermekvédelem vezetője, vagy a helyettes államtitkára, ódákat zengenek róla, a propagandába hívják különböző oktató műsorokba, meg interjúkra, és kiderül, hogy ez egy 10 éves, több mint egy évtizedes sztori, sőt, az első jelzések vele kapcsolatban 2 évtizeddel is régebben jöttek, 2002-ből már az első gyermek otthonban, átmeneti otthonban, ahol dolgozott. Egészen elképesztő történetek. Én meghallgattam a volt kollégáit, ugye voltak ilyen beszámolók, meg minket is kerestek, áldozatok is, meg kollégák is, meg szemtanúk is. Elég sokkal állnak kapcsolatban a kollégáim. Ez egy elképesztő bűnszervezet volt, ami csak úgy működhetett, hogy van politikai jóvágyás, hogy nem tudom hányszor a hóna alá nyúlt a politika. Úgy lett 2011-ben kinevezve a Szőlő utcai otthon vezetőjének, vagy javítóintézet vezetőjének, hogy meghallgatta az emmi illetékes vezetője, a kollégáit, a volt feletteseit, akik mind elmondták, hogy piros lámpa, és nagyon óvatosan, majd ennek ellenére kinevezték. Kérdezem, hogy miért? És ott tartották, hogy éveken keresztül a hatóságok mindenki szemet hunyt a fölött, hogy emberkedeskedelem, hogy szexuális kizsákmányolás, megrontás, és nem tudom, még egy csomó, mert nem is tudunk. De ugye most kezdenek el beszélni az áldozatok, most kezdenek elkezdeni verni, beszélni a volt kollégák, a volt felettesek, akik nem tudom hány eljárást kezdeményeztek, és mindegyiket vagy bizonyítottság hiányában, vagy bűncselekmény hiányában lezártak. Úgy, hogy ennél az embernél, meg az élettársánál, aki szintén egy neveltje volt korábban, és most biztonsági helyettese volt, 120 millió forintot találtak készpénzben, 30 millió forintos jippel járt, de a másik is egy luxus, és egyébként egy luxus ingatlanban laktak. Kérdezem én, hol, mikor engedheti meg magának ma egy gyermekvédelmi szakember ezt, és vajon ez senkinek nem tűnt fel, akár a környezettanulmány, akár bárhol máshol, hogy bele mosolyogva fotózkodik a gyermekvédelem vezetője, meg a helyettes államtitkár, meg a Fidesz nagykanizsai országgyűlési képviselője, meg édes kedves szavakkal tünteti ki dunakeszi fideszes polgármestere, és ennek nincs következménye. Nem szólal meg se a miniszterelnök, még mindig a helyén van Fülöp Attila államtitkár, aki máskor annyira, nem tudom, hogy is mondjam, szorgalmas, amikor meg kell akadályozni, hogy a gyerekek megkapják a karácsonyi ajándékukat. A helyén van Pintér Sándor, a helyén van miniszterelnök, hallgat, elmegy BL döntőt nézni, mondom, a mi pénzünkön. Ez világbotrány, és igen, és van egy köztársasági elnök, aki viszont megtehetné, hogy legalább ilyen időszakban, legalább egy ilyen történésé megszólal, és nem pártpolitizál, hanem azt mondja, hogy eddig és ne tovább. És hogy igenis rendet kell tenni a fejekben, rendet kell tenni a hatóságoknál, és igenis kell politikai és jogi felelősséget is vállalni, és nem, hanem tolja a propagandát, és igen, ír a kedves vezetőnek, ahogy még Észak-Koreában is megirigyelnék, és nem, nekem nincs bajom azzal, ha valaki felköszönti a miniszterelnöket, akár azért, mert személyesen ismeri, akár azért, mert a magyar miniszterelnök. Azért már érezzük már a fontossági sorrendet, meg érezzük már a hivatalunk súlyát, meg a méltóságát, meg hogy miért is vagyunk ott, és ezért mondtam azt, hogy ő valószínűleg nem tudja, és nem érzi, hogy miért van ott. És igen, és ilyenkor nyilván felszólíthatja az ember lemondásra, de mi igazából tudjuk, ennek sem értelme nincsen, hosszú távban gondolkodunk, és szerintem éppen itt az ideje, hogy a 30 éves politikai alkukat lezárjuk, amikor füstös ilyen szivarszobákban, vagy éppen 60 pusztán, vagy felcsúton rábögtek valakire, hogy ki a legkevésbé veszélyes, ki a legjobban irányítható, és akkor legyen ő a köztársasági elnök. Ennek így semmi, de semmi értelme nincsen.
Ahhoz,
és igenis, önmagában az, hogyha a közvetlenül választja a nép a köztársaság elnököt, már ad egy sokkal nagyobb legitimitást, felhatalmazást, és adott esetben már csak ennek köszönhetően is fel tud lépni politikai kérdésekben, erkölcsi, morális kérdésekben. Azért emlékezhetünk rá, hogy például egy Sólyom Lászlónak azért volt olyan időszaka, amikor nagyon érzékeny politikai helyzet volt, és meg tudta azt oldani, hogy amit kellett, azt elmondja, annélkül, hogy konkrétan belefolyt volna a pártpolitikába. És igenis, ez a feladata. A jelenlegi köztársaság meg azt se tudja megoldani, hogy szívesz, akkor elmondjon egy beszédet, mert szeret mindenki jobban játszani.
Igen. A hosszú táv az önnél most éppen 314 nap, szóval ha megnyeri a feltételezhetően 314 nap múlva sorra kerülő parlamenti választást, és olyan helyzetbe kerül, akkor javasolni fogja az alaptörvény megváltoztatását és a közvetlen elnökválasztást?
Én az alaptörvény, nem én, mi, az alaptörvény módosítását több szempontból is javasolni fogjuk nyilvánvalóan, és át is fogjuk vinni, de abban egyetértek, sokan írták, hogy hát ez nem tartozik a legfontosabb 50 kérdésébe az országnak. Ez így van. De vannak szimbolikus dolgok, ahogy a miniszterelnök kétciklusos maximálása is, ez is sok minden egyébként. Szerintem szimbolikus dolgokkal is kell foglalkozni. De nyilván ez azért tartozik egy társadalmi vita, egy transzparencia, mert akkor el kell dönteni, hogy így marad-e a köztársaság elnök hatásköre, vagy érdemes akkor már valamennyivel bővíteni. Nem arról beszélek, hogy át kell kérni egy félprezidenciális rendszerre, vagy teljesen fel kell rúgni az eddigi egyébként működő rendszert, de ha már hozzányúl az ember ehhez, akkor érdemes ezt átgondolni, és ezt nem mi fogjuk eldönteni, ezt nem a Tisza fogja eldönteni, nem a Tisza elnöksége, hanem a magyar emberek, meg akiknek ehhez közel van, vagy hozzá szeretnének szólni. Hát igaz egyébként az alaptörvény minden módosítására, vagy esetlegesen a jövőben egy új alaptörvény létrehozásának csak akkor van értelme, hogyha valódi társadalmi részvétellel zajlik, szakmai részvétellel zajlik, ha valóban megvannak a garanciális feltételek, akár több parlamenti ciklusban is elfogadás, népszavazás, hogy tényleg a magyar emberek magukinak érezzék ezt az alaptörvényt, és ez erre is vonatkozik. Tehát csak úgy nem fogunk alaptörvényt módosítani, akkor sok értelme nincsen. Lárpurlár ezt a Fidesz szokta csinálni, hogy bedob ilyen dolgokat. Ez is, ha már beszéltünk gyermekvédelemről, tehát bele tudják írni az alaptörvénybe, hogy a gyerek az első, a család az első, a család az család, sok minden, a férfi a nőnő, ez nagyon jó. Ez például egy hatalmas teljesítmény, főleg, hogy megvan hozzá a többségük. De akkor miért nem védik meg a gyerekeket? Miért nem védik meg a családokat? Tehát az már nem megy. Papíron óriási ketrec harcosok, de amikor ténylegesen cselekedni kéne, vagy szembe kéne menni a politikai közösségükhöz tartozó emberekkel, vagy érdekeket kellene sérteni, esetleg a bűnözők között, akkor már nem annyira nagyjanik.
Akkor még egy dolgot nem tartozik az esetleges alaptörvény, vagy inkább alkotmánymódosításhoz, és az elnökválasztáshoz, hanem ma reggeli, vagy déli hír, hogy megtámadták Jeszenszky Gézát, kalapáccsal verték fejbe, koponya műtétet kellett rajta végrehajtani, túlélte. Mi jutott eszébe erről? Nekem sok minden rossz, de hát egy politikus ilyenkor ösztönösen mit gondol először?
Hát elsősorban azt, hogy éppen elkértem a volt miniszterúrnak a számát, hogy tudjak neki írni, mert nem akarom zavarni, mert tudom, hogy túl van a műtéten, és nincs életveszélyben, minden is jobbulást kívánok neki. Én nem sokszor találkoztam vele, én nagyon művelt embernek tartom, és nyilván megadom a tiszteletet egy 70 éves embernek, főleg, hogyha az országunk minisztere volt.
80 fölött van, képzelje.
Bocsánat, igen, ott mondtam, mert magamban is elkezdtem számolni, igen. De hogy főleg, hogyha az első szabadon választott kormánynak volt a tagja, de ettől függetlenül is, mint ember. Úgyhogy majd, ha megkapom a számát, akkor igyekszem neki írni. Én nagyon remélem, hogy ennek nem volt politikai oka. Nehéz persze elképzelni, de állítólag az elkövető azt mondta, hogy nem volt ilyen, és csak valami hangukat hallott, hogy meg kell valakit támadnia. De nyilván gondolhatjuk azt, hogy így volt, és ez a gyűlöletkeltés, ami zajlik, ez a megosztás, hát és nem akarok kliséket puffogtatni, de egy idő után ide vezet. És még hogyha ez nem is viselhet az oka ennek, nem tudjuk, majd a hatóságok vagy kiderítik, vagy nem, de önmagában nagyon veszélyes, és a tűzzel játszik a kormány, és a propaganda, és az a hatalomgyár, amikor ezt az egészen elképesztő gyűlölet kommunikációt folytatja, fenyegetőzve, poloskázva, kullancsozva. Hát én most nem akarom azt felsorolni, hogy én milyen üzeneteket szoktam kapni. Most éppen megkaptam a legújabb az a propagandó
arról, hogy én a miniszterelnök az anyját meggyaláztam, és hogy rájuk...
Bocsánat, itt nem hallottuk, éppen elment a hangja, a miniszterelnök miért gyalázta meg?
Ahogy én miniszterelnök az édesanyját meggyaláztam, és ráutasítottam a vetőimet. Mert kitettem egy olyan képet hétvégén a miniszterelnök születésnapja és pont a gyermekvédelmi bűncselekmények kapcsán, hogy talán csak ünnepelni kellene, hanem meg kellene szólalni. Én egy szót nem szóltam a miniszterelnök sanyjáról, én az napi képét vettem le, amit ő maga tett ki. Soha nem szólítottam föl senkit, hogy bárkinek a családját, vagy akár politikus személyében támadjon, dehumanizáljon, fenyegetjen, megalázzon. És ez mindenért távolabb áll tőlem, sőt a sajátjaimat is, amikor láttam, hogy voltak ilyen komment, akkor arra kértem, hogy azonnal hagyják abba, és nem hagyják a kommentokat, elhagytam az oldalamról, mert a Tisza nem ilyen, és én magam sem ilyen vagyok, és semmi sem áll távolabb tőlem, de ők már azt terjesztik a propagandájukba, és nem csak a legaljasabbakban, hanem az egész mainstream propagandájukban is, ami azért elég széles, hogy én meggyaláztam és szándékosan ráúszítottam embereket, és ezért ez felhatalmazza őket, hogy mostantól akkor mindenfajta fegyveremet bevessenek ellenem. Nem, mint hogy eddig nem betettek volna be, és engem nem vettek volna, és nem dehumanizáltak volna, vagy éppen a családtagjaimat, a gyerekeimet, tök mindegy. De hogy ide jutottak, és egy olyan szintű gyűlöletük, gondolom ez nem az emberekben, hanem a hatalomban egy olyan rettegés van, hogy ezért nem tudnak semmi más, csak a gyűlöletet kell tenni, félelmet kell tenni, fenyegetni. És nyilván ennek egy idő után sajnos megvan az eredménye. Én ettől nem félek, de attól viszont tartok, hogy adott esetben ez ilyen dolgokhoz, ilyen támadásokhoz, és nem csak verbális, hanem néha fizikai agresszióhoz is vezet. És hogy a szerkesztő szerintem ez tök világos mindenki számára, hogy az agressziónak a szellemét az könnyű kiengedni a palackból. Vissza puszkolni viszont már sokkal nehezebb. Mert az agresszió sokszor agressziót szül, akkor is, hogyha valaki nagyon türelmes, de nyilván, hogyha a családtagját bántják, vagy a közeli hozzátartozót, vagy a szerettét bántják, akkor képes agresszióval választani. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon veszélyes játék, és én arra kérem is innen tisztelettel és békésen a hatalmat, a hatalmasokat, hogy ezt ne tegyék, és hogy ne kockáztassák a társadalmunk békéjét, és sok rosszat tettek az emberekkel, sok rosszat tettek a hazájuknak, de legalább ezt ne tegyék. A Tiszát, és szerintem a magyar emberek többségétől soha nem fognak agressziót kapni. Határozottságot, békés határozottságot igen. Tudom, hogy ez nekik félelmetes, de próbáljanak meg emberként viselni, mert tudom kérni tőlük, mert fennmaradó még 314 napban, és külügyminiszter úrnak pedig természetesen mielőbbi jobbulást és felépülést kívánok innen is.
Köszönöm szépen Magyar Péternek, a Tisza párt elnökének. Viszont hallásra.
Köszönöm, minden jót.
Háló, jó napot kívánok!
Szép jó napot kívánok! Csak nagyon röviden, mert kevés az idő. Én csak annyit szeretnék megtudni, hogy vajon a véres szájú Jeszenszky Zsoltinak, ugye a külügyminiszter úr fiának, vajon mi a véleménye az édesapjával történtekről? Ennyi lett volna
kérdés. Biztos, egyrészt nem tudjuk, de feltételezem, hát tudjuk, hogy politikai vitáik vannak. Volt egy alkalom, amikor ezt nyíltan vállalták is, egy tévés vitában, de ettől még biztos vagyok benne, hogy szereti az apját, és aggódik miatta. Szeretem volna speciál megkérdezni őt, és próbáltuk őt keresni, hát mondjuk lehet érthető, hogy nem vette föl a telefonját, lehet, hogy más se venné föl ebben az esetben, de biztos vagyok benne, és az, hogy politikailag a másik oldalon állnak, ez nem lehet akadálya annak, hogy minden jót kívánjon az apjának. Lehet, hogy ott van éppen vele a kórházban, fogalmam sincs.
Abszolút, úgyhogy... én ezt elhiszem, de azért ettől függetlenül minimum annyit meg kellett volna tennie, hogy elhatárolódik tőle.
Hát igen, azt is... kíváncsiságból megpróbáltam megnézni a Facebook oldalát, de ott legutóbb, legalábbis egy fél órával ezelőtt még csak az volt kirakva két nappal ezelőttről, hogy ott áll a miniszterelnökkel, Orbán Viktorral, és azt írta alá, hogy Isten éltesse a világ legjobb miniszterelnökét. De talán a Facebook oldalára is kitesz valamit az apjával történtekről. Minden esetre mondom, szívesen hallottam volna, akár kérdés nélkül végighallgattam volna, hogy mit mond erről. Nem lehet senkinek az érdeke, és szerintem még Jeszenszky Zsoltnak sem, hogy az elharapózó erőszak ellen ne szólaljon meg, mert beláthatatlan következményei lehetnek.
legyen így. Nagyon köszönöm.
Én is köszönöm, minden jót, viszont hallásra. Háló, jó napot kívánok. Háló.
Na. Jó napot kívánok, Menester Éva vagyok.
Tessék parancsolni, hallgatom.
Hallgattam a Pikó András után ezt a hölgyet, és így szöget ütött a fejembe, hogy nem először van az, hogy ki tudja miért, de az emberek, akik tulajdonképpen egyet értenek, tehát egyforma hasonlót mondanak, azok a másikkal szemben hát szinte ellenségesek. Tehát amit én a Pikó András szavaiból kivettem, nem láttam a videóját, de az az volt, hogy a hatalomban levő fideszesekkel szemben nincs alkupozíció. Ő nem a fideszes választókról
persze,
beszélt.
Így van. Hanem a hatalom gyakorlóiról.
És Magyar Péter, ő pedig a választókról beszél, hogy igen, azokkal meg kell próbálni megegyezni, vagy elmagyarázni, de ő szerinte sincs alkú a hatalommal.
Igen. Hát ezért próbáltam én abban a beszélgetésben, amire utal, azt mondani, hogy tulajdonképpen nincs ellentét Pikó András és Magyar Péter között, mert Pikó a hatalom birtokosairól, vagy a hatalmat gyakorló szervezet képviselőiről szól, és nekik üzent, hogy ebből elég volt ez a mindenkivel szemben alkalmazott brutális fellépés, a jogállam megtiprása, az ellenfél, az ellenzék jogainak elvétele, ez tűrhetetlen, ebben nem lehet tovább részt venni, de Magyar Péter nem a fideszes szavazótól akarja elvenni a jogot, hogy megszólaljanak, hanem mindenkihez szól, igen, mindenkihez szól, és abban bízik, hogy lehet megint egy normális, egymással szót értő társadalmat és országot építeni.
Igen, csak engem az szomorít el, hogy az emberek valahogy még jelenleg is teljesen érzelmi alapon, és nem érvek, tájékozódás alapon vitatnak dolgokat. Tehát én nekem például, ami szintén már nagyon régóta, nem leszek azért hosszú, de nagyon régóta az eszembe volt, hogy egyszer ezt elmondom önnek, meg a hallgatóknak, hogy itt van egy kvázi Magyar Péter hatházi, nem mondanám, hogy konfliktus egyébként, és még az ellentmondásuk is egyre inkább csökken, én úgy érzem. Csak két különböző vonalat képviselnek, és én szerintem meg fogják egymást érteni. A hatházi az egy politikailag, azaz igazi politikailag korrekt, nagyon becsületes és nagyon okos ember, és nagyon tevékeny ember, és ő ilyen, tehát mindazonáltal pedig nem egy karizmatikus ember, tehát ő nyilván egy ilyen építményt nem tud felépíteni, mint amit a Magyar Péter. A Magyar Péter az politikailag nem korrekt, de én nem is hiszem, hogy bárki hatalomra juthat politikai korrektséggel. És most ezen azt értem,
és ez most nem emberi korrektségre vonatkozik, politikai szabály, politika szabályainak mindig mindenben megfelelni, gondosan vigyázni arra, hogy ebben vagy abban ne lépjük át ezeket a határokat. Nyilván egy vezetőnek sokszor át kell lépnie, még akkor is, ha esetleg nem tetszik neki.
Így van. És ezt már nagyon régen szerettem volna elmondani, és amikor leginkább indítatást éreztem ezzel kapcsolatban, mármint hogy telefonáljak, vagy beszéljük ezt meg, az a Magyar Péter telexes interjúja volt, nem tudom, bizonyára látta.
Igen, igen.
De ha nem, akkor érdemes megnézni, vagy meghallgatni a hallgatóknak is, akár kételkednek, akár imádnak, akár nem tudom én. Tehát mindenképpen érdemes, mert az a fejlődés, ami a Magyar Péternél látható, az ugye mindig dicsérik a munkabírását. Az tényleg fantasztikus. De a fejlődése is. Tehát az, hogy egy éven belül ilyen interjút tud adni, amiben benne van már minden, nem is kell annyira odafigyelni, hogy az emberek megértsék, hogy mi a cél és hogyan lesz. Az tényleg érdemes lenne mindenkinek, úgyhogy igazából
igen,
csak én itt
igen,
akartam mondani.
Kezdetétől fogva világos volt, vagy legalábbis aki politikával foglalkozott közelebbről, vagy hivatásszerűen az láthatta, hogy ebben az emberben van valamilyen politikai, ösztönös politikai tehetség, de lehet, hogy nem csak ösztönös, mert lehet, hogy másfél évtizeden át készült erre, vagy 20 éven át erre a feladatra, mert talán az akart lenni, ezt nem tudom. Hogy érdekelte a politika, azt tudjuk róla. De hogy volt egy ilyenfajta készülés, azt nem tudom én legalábbis, de úgy lépett a nyilvánosság elé, mintha kész volna, és bár sok politikai kérdésben még eleinte nem jó választ adott, vagy nem figyelt arra, vagy esetleg néhányakban komoly kérdéseket vetett föl, de ez alatt az elmúlt lassan másfél évben egészen elképesztő fejlődést is bemutatott, hogy most már teljes, minden oldalról kész fegyverzetben áll előttünk, és bármilyen kérdésről tud olyan válaszokat adni, ami egyrészt eljut a széles közönséghez, másrészt politikailag is nehezen támadható, most független attól, hogy persze a Fidesz mindent és mindenkit tud támadni, de nincsen igazán kifogásolni való vagy kifogásolható része, szóval ehhez valóban nagyon szorgalmas munka kellett, hogy ezt elsajátítsa, mert ez az elmúlt egy és negyed év eredménye.
Én egyébként kezdetén kifejezetten sok kritikával éltem volna a Magyar Péterrel szemben. De igazából az idők folyamán, mivel hallgattam őt, hallgattam a véleményeket, és nem tudom én tulajdonképpen elhatároztam, hogy egész addig, míg ő hatalomra nem kerül, és be nem bizonyítja, hogy mi az, amit meg tud tenni, mi az, ami igaz volt, abból, amit ő mondott, és ígért, és tervezett, én addig nem fogom titizálni. Mert minden egyes lépése végül aztán igazolást nyert.
Igen, és jó politikai érzékkel lépett. Jó politikai, taktikai érzékkel, de stratégiaival is bele tudta illeszteni a saját és a pártja a mozgalma felépítésébe a politikai ügyeket, és mindig tudott előre lépni. Ehhez politikai tervezőképesség, előrelátási képességgel és kemény munka.
Hát ez így van, de azt hiszem egyébként a Bolgár úr is így volt ezzel a dologgal, hogy eleinte azért...
Hát hogy nem, volt, hát biztos, hogy...
...hogy mire megy ki, ezért nem kritizálta soha, megadta neki azt, amit tudjuk, hogy Magyar Péter szeret, de nyilván azért, hogy csak komolyan vitatkoztak volna, lett volna mind, de most már nem. Most már valószínűleg azért nem is akarna annyira most jelenleg.
Én annak idején, és ugye annak idején az ukrajnai háborúban, vagy az Európai Unió és az Orbán kormány vitájában voltak eléggé, hát mondjuk az Orbán kormánnyal szimpatizáló és nem feltétlenül a mi ízlésünknek megfelelő kijelentései, amiket folyamatosan finomított, aztán el is hagyott, és megtalálta azt a pontot, amikor vagy ahol még nem lehet őt támadni, bár próbálják Fidesz oldalról, hogy ó, teljesen leállt a, vagy a Gyurcsány vonalra, vagy az Európai Néppárt vonalára, nem, megtartotta a saját arculatát, nem tagadta meg talán a korábbi kiinduló álláspontját sem, de most már nagyon pontosan és világosan helyezi el magát a külpolitikai és a belpolitikai térben is, úgyhogy nyilván lennének vitáink, hogyha azt akarnám erősíteni, mert miért kéne nekünk mindenben egyetérteni.
Így van.
De nincs olyan felháborító álláspontja, amire azt mondanám, hogy na ez tűrhetetlen, ez elfogadhatatlan, míg a Fideszében gyakorlatilag csak ilyen van.
Nézd, de például pont a kezdetén való azért azt mondta, hogy hát igen, azért az itt csak a mégis voltak jó intézkedések, és nem tudom én, tehát és Orbán nevét hónapokig nem ejtette ki a száján, mint az egésznek az agyszülőjét, és És utólag megértettem, hogy miért csinálja ezt. Azért, mert meg kellett a fideszes embereket is nyerni. Hogyha akkor neki megy a... Igen, hát mondjuk a Gyurcsánya nem tette meg a Gyurcsának azt a szívességet, hogy nem megy annyira neki, de azért mégis ő a Fideszből jött, tehát nem nyilváníthatta ki első lépésként, hogy ő a, akkor könnyű lett volna rásütni, hogy a Fidesz igen, árulója, igen, így meg nem.
Igen, és akkor rögtön rá lehetett volna tolni, hát te is ugyanolyan vagy, mint a Gyurcsány, meg a többiek, ezt jó, ő hát el akarta kerülni.
Jó, hát nélkül is, tehát igen, ez igen. Nem, hanem én szerintem inkább a választóknak az odaédesgetése volt a célja, és erre mondom, hogy ez nem politikailag korrekt, mert valószínűleg ezt ő is tudja, hogy azért így, tehát hogy nem, de jól csinálja.
Nem lehetett egyenlőségjelet, nem lehetett egyenlőségjelet vonni a kettejük közé, de ő mégis megtalálta azt a politikai utat, ami az ellenzéki szavazók zömét is meggyőzte.
Igen, igen, igen.
És a fideszesek közül is jó néhányét, úgyhogy na,
nagyon sok ideszesét egyébként. Igen. Azt már tudjuk.
Köszönöm szépen, hogy hívott.
Én is köszönöm.
Viszont hallásra. Ezzel a Megbeszéljük mai adása véget ért. Készítésében közreműködött Král Kevin, Leocki Miriam, Szabó Csilla és Csorba László, Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra holnap.